Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a stúdióban Jánosi Ferenc, a Magyar Pünkösdi Egyház Ifjúság és Családépítő Szolgálat missziós vezetője, illetve a Sziládiban lezajlott finn Erasmus utazás egyik aktív szereplője, a szervezésben, kapcsolattartásban segítője. Köszöntelek, Feri, nagy szeretettel.
Köszöntöm én is szeretettel a rádió hallgatókat.
Hát ugye az első kérdés adódik, hogy a Szilárd és Erasmus utazások között, ahogy említettem is, ékkő a finn utazás, hiszen a finn oktatási rendszer is egyáltalán az ország fejlettsége nagyon indokolja, hogy nézzük meg, mit is csinálnak ott. Honnan vannak neked a finn kapcsolataid, hiszen a két iskolával is sikerült viszonylag hamar kialakítani a kapcsolatot, a kiutazások ugye így történhettek, szóval honnan vannak ezek a finn kapcsolataid?
Amikor Szilárdi Áron gimnáziumba egy kamionnal érkeztünk, akkor Lévia Hopeltó barátom vezette ezt a kamiont, ő az Ecompass finn missziószervezet igazgatója és munkatársa, illetve finn iskolai szolgálatban dolgozik most már 35-40 éve, ebben a munkában vesz részt, és egy külföldi konferencián voltam épp Pozsonyban, amikor ezt a finn munkatársat, Lévia Hopeltót egy kivetítőn láttam a falon, ahogy beszél, hogy Lévia Hopeltó vagyok, amúgy a finn iskolai szolgálatért vagyok felelős, 35-40 éves segítem az iskolákat, de amúgy Bolíviában, Ecuadorban, Chilében, Perúban, Brazíliában és több helyen Latin-Amerikában is indítottam be iskolai munkát, de dolgozok észtekkel, lettekkel, Moldovában és egyéb területeken, Európában is. És hallgatom ezt, és azt mondom, hogy Istenem, nekem ezzel az emberrel találkoznom kell. Tehát valahogy hozz össze ezzel az emberkével, és szokták mondani, hogy vajon van-e ilyen véletlenszerű kapcsolat. Hát ez nem ilyen véletlenszerű kapcsolat volt, egy évet vártam rá, de létrejött egy személyes találkozó, és attól a személyes találkozótól pedig azt éreztem, hogy mintha 20 éve ismerném Lévia Hopeltót, aki egyik szervezője volt a mostani kiutazásunkban, és sokat segített.
Nagyon köszönöm. Tehát akkor gyakorlatilag neked ez egy hosszú távú kapcsolat, és Lévia Hopeltó segített az iskolákkal kapcsolatot tartani. Mivel, hogy ez egy régi történet, te hány éve jársz többé-kevésbé rendszeresen Finnországba, tapasztalod az ott történteket?
15-ben találkoztam Lévia Hopeltóval, 16-ban már Magyarországon finn iskolai konferenciát tartottunk, és utána később Pekka Ivonennel, a finn oktatási minisztérium tanácsadójával országos nemzetközi pedagógus konferenciát szerveztem itt Magyarországon, és 16-ban voltam először Finnországban, és ez most a negyedik alkalmam volt, hogy hosszabb, rövidebb időszakra kimehessek. Ez most a pandémia azért nehezítette, tehát így lehet, van, hogy már több lett volna, hogyha nincs a pandémia időszak.
Milyen szereped volt a Szilárd és Erasmus projektben? Miért voltál te felelős?
Nemzetközi kapcsolattartásért voltam felelős, a finn iskolákkal való projektet szerveztem. Nagyon érdekes volt Fenyvesi Kristóffal, a kinti szervezőnkkel, illetve a Jyväskylä Egyetemmel egyik docensével való kapcsolatfelvételem. Itt volt Magyarországon egy finn előadó, Kecelen tartott előadást az ottani Tamperei Egyetemnek egyik professzorasszonya. Bele akartam kapcsolatba kerülni, hogy ha már ott vagyunk Tamperébe, akkor ne csak az iskolába, hanem jussunk be az egyetem területére is, és néztem a munkatársait, és ott találtam egy ilyet, hogy Kristóf Fenyvesi, és akkor így nézem, és mondom, annyira magyaros a neve, hogy ezt az embert, de fölveszem a kapcsolatot, és akkor először fölvettem vele a kapcsolatot e-mailbe, utána a telefonon, és kiderült, hogy nem csak, hogy magyaros a neve, hanem szó szerint magyar származású kutatóról van szó.
Sőt, halasi származású.
Akinek halasi gyökerek is vannak, úgyhogy mondtuk, hogy kicsi a világ, de Kristóf számunkra nem csak egy docens volt, hanem idegenvezetőnk volt, illetve a hadtáposa is volt a csapatnak, feleségével együtt gondoskodtak a jyväskylai programjainkról, idegenvezetésről és a csapatnak az ellátásáról, úgyhogy nagyon gazdag volt a programunk.
az Úristen nagyon különleges szálakon vezeti a szervezését, mint látszik, csak nyitottnak kell lenni. A Pünkösdi Egyháznak te nagyon aktív tagja vagy, a Szilárdis projekten belül a vallási egyházi oktatás is a területed volt, ha jól tudom.
Igen, a megfigyelési szempontjaim közé a hitélet tartozott, illetve a mentálhigién és szemléletmód, hogy mit láthatok az iskolákban, a tanároknál, illetve nekem így kutatási területem, és régebb óta foglalkozok vele, a pedagógus kiégettséget hogyan lehet csökkenteni, vagy mit lehet tenni a pedagógusok segítésért, és az egyik jüveszkulai iskolában, ahol Jukka Szinnem, aki egy kvázi finn sztár pedagógus, aki több nemzetközi díjnak is a kitüntetettje, azt láttuk, hogy a sztár pedagógusnak sztár szíve van, de nem csak nagy tudása, tehát a nagy tudását azt érthetjük úgy is, hogy 12 tantárgyat képes tanítani, akár az első osztálytól a felsőbb osztályokig, tehát hogy olyan jellegű képesítése van, de folyamatosan tanul, kutat, részt vesz különböző kutatásokban, és ez a sztár pedagógusnak egy órájáról egy nagyon pici szösszenet. Matematikát tanított, és tanította a különböző arányok számítását, odafigyelni arra, hogy a megfelelő kerekítés meglegyen, és adott egy nagyon egyszerű feladatot, választhatok magatok közül 3 fiatalt, aki hajlandó lesz ezt a feladatot ellátni, adott 10 eurót, és azt mondta, hogy 9,50 plusz-minusz 30% lehet a költött összeg. Olyan dolgot vásároljatok a boltban, amit mindenki megehet, mert sokan vannak mogyoró és egyéb tej és egyéb érzékenységű allergiások. Erre figyelni kellett, tehát az osztályközösségi szinten, és van rá 10 percetek, hogy visszaérjetek, úgyhogy hozzátok a blokkot. És kiengedte az iskola, tehát az óra ideje alatt, átszaladtak a boltban, majdnem sikerült megoldani a feladatot, csak véletlenül ott hagyták a blokkot, és újra vissza kellett menni, így az időből kicsúsztak, de jó dolgokat vásároltak, odafigyeltek, hogy mit lehet vásárolni, úgyhogy mondta Jukka, hogy kénytelen lesz ő megenni az összes vásárolt dolgot, tehát nem az osztályé lesz. Utána ennyit mondott, hogy figyeljetek, mert a gyerekek megtanulták azt, hogy 1 euró alatt kell lenni a visszajárónak, hogy valakinek legközelebb oda kell figyelni arra, hogy ő figyeljen a blokkra, és a harmadik pedig azt, hogy tudja, hogy kinek vásárolunk. És azt mondta, hogy néha az a probléma az oktatásunkban, hogy vagy mindenki a blokkra figyel, vagy mindenki az időt nézi, vagy mindenki azon gondolkodik, hogy mit is lehet egyáltalán vásárolni, vagy egyáltalán odáig eljusson, hogy ki tudja számolni, hogy mennyit lehet költeni a 10 euróból, hogyha 9,50-nek a 20-30%-át vissza kell vinni, hogy ennyi a tűrés arány, és azt mondta, ezek a gyerekek az életre való dolgokat tanulják.
Na, erről fogunk beszélgetni tovább Jánosi Ferenccel, aki a Szilárdis Erasmus projekt egyik tagja volt, szervezője a finn kapcsolatnak, és a spirituális mentálhigiénés területet vizsgálta, de mint megtudtuk, régebb óta tapasztalja a finn működést, a finn oktatást, úgyhogy erről fogom faggatni most a következő beszélgetés részben. Tartsanak velünk!
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést Jánosi Ferenccel, akit már sokszor hallhattak. Ma a Szilárdi Gimnáziumban létrejött Erasmus tanár, illetve diák mobilitásnak a kapcsolat szervezője, illetve a lelki, mentális, spirituális fejlődés területének a felelőse voltál. Arról beszélgettünk, hogy hogyan is alakultak neked a finn kapcsolataid, megtudtuk, hogy hosszú évekre visszamenőleg már belelátsz a finn oktatásba, a finn közéletbe. Mesélj egy kicsit, ugye Finnországot azért az oktatás ékkövének, hogy egyáltalán nagyon eredményes, nagyon gyakorlatias, nagyon ügyes emberkéket képeznek. Ez ugye látszik azért az ország működésén is, hogy jól működik sok szempontból. Te hogyan látod a finn oktatást, mik azok a területek, amiket érdemes, mi az, amit nem esetleg nekünk megfontolni?
Maga a finn oktatás, amikor kérdeztük szakértőinket, akkor azt mondták, hogy a szükséglet hozta létre a finn oktatásnak a minőségi fejlesztését. Ugyanis a háború kapcsán annyira kiszolgáltatottá váltak az orosz hatalom felé, hogy bármit, amit gyártottak, abból hadisarcot kellett adni, legyen az vonat, legyen az hajó, vagy legyen az bármilyen más legyártott alkatrész, vagy egyéb. És két dologban tudott Finnország akkor nagyon, nagyon erőteljesen fejlődni. Az egyik a telekommunikáció volt, Én magam is jártam Nokia városában, onnan a híres Nokia telefonunk származik, illetve most a múzeumban volt lehetőségem szinte az összes Nokiát, amit kiadtak megtekinteni, úgy időrendi sorrendben, hogy hogyan változott a telekommunikáció. De a Nokia cég egy gumicsizmát gyártó cég volt.
Aztán.
És tudtak megújulni, és valahol ez a Finnország egy nagy területet vesztett el a háború kapcsán. Azt szokták mondani, hogy a Finnországnak a térképe az olyan, mint egy asszony, aki viszont, akinek levágták az egyik karját, és a szoknyájának egy nagy részét. Tehát a finnek is ugyanúgy vesztettek el területeket. Nekem azt nagyon jó látni, hogy nem azt mondták, hogy vége, hanem azt, hogy mit tudunk akkor fejleszteni. És így az oktatás, mint kiemelt terület lett, hogy a jövő nemzedéknek való befektetése és a GDP-nek nagyon-nagyon magas százalékát, illetve a tanárképzésben, tehát Jyväskylában, ahol voltunk, ez kimondottan a tanárképzésnek a fellegvára. Tamperében is van tanárképzés, meg Helsinkiben, de Jyväskylában külön láttunk kampuszokat énektanároknak, tesi tanároknak és különböző embereknek. És ami egy nagyon érdekes a finneknél, hogy abban gondolkodnak, hogy nem a múltból akarnak építkezni, hogy a múltban mit csináltunk, hanem hogy a jövőben milyen szükséglet lesz, és a jövő szükségleteire milyen kompetenciákat kell ma fejlesztenem. Tehát ez az életre valóság, az ő oktatásukra nagyon jellemző, illetve ez a futurisztikus jövőbe látás, és az, amit mi tanulmányoztunk a STEAM-ben, a Science, Technology, Engineering, Maths and Arts angol rövidítésre épülő szó mozaik, ez azt jelenti, hogy a tudományt, a technológiát, a mérnöki gondolkodás módot, akár a matematika, vagy logikai gondolkodásmódot, és a művészetet hogy tudunk integrálni, és ilyen projekteket valósítottunk meg most Finnországban. Nagyon érdekes, hogy ezekben a projektekben nem abból indulunk ki, hogy miről beszéljünk a gyerekeknek, hanem abból indulunk ki, hogy matek tanár van, töri tanár és fizika tanár most a projektben, akkor megbeszéljük ennek a projektnek a matematikai oldalát, a fizikait és a biológiait, de hogyha ott van egy hittanár, akkor bevonjuk azt az oldalt is, tehát a tantárgyak közötti integrációt és a tantárgyak közötti kommunikációt láthattuk, illetve nem csak a tantárgyak közötti, hanem a pedagógus mit tud tanulni mondjuk egy informatikustól, tehát a tudományok közötti területeknek, a különböző disziplináknak az egymásra való hatása, vagy a transzhatását is tanulhattuk.
És tehát egy nagyon nagy fokú együttműködés.
Igen, tehát azt látjuk, hogy a finn gyerekeket nem csak arra tanulítják meg, hogy te legyél a legjobb, hanem együtt legyünk a legjobbak. Nálunk túlzottan egyéni teljesítményre fókuszál az oktatásunk. Múltkor írtam egy cikket erről, hogy előbb a kapcsolatot értékeld, és ne a teljesítményt, és mi mindent a teljesítménnyel akarunk mérni.
Azért én azt látom, hogy egy picit rávilágítva, hogy azért egyre több csapatverseny van az oktatásban is, akár a matematikában, akár a magyarban, tehát hogy hála Istennek azért egy picit fejlődik. Itt említetted a gyakorlati oktatást is, tehát hogy szerintem Magyarországon itt vagyunk nagyon messze, hogy a gyakorlatszerűvé tenni a diákok tudását, ez olykor még egyetemi diák sem tudja, hogy valójában mit fog csinálni Magyarországon, hogy ez egy nagy előny lehet, azt gondolom.
Én azt látom, hogy a tanároknak is egy nagyobb szabadságfoka van, tehát megvan adva kimeneti követelmény, hogy mit kell teljesíteni, de az odavezető utat abban a tanár rajzolja a térképet. Tehát nem megkapja a térképet, hanem rajzolja, és az egyéni szükségleteket veszi figyelembe. Nekünk most a Jukka Színem, aki azt mondta, hogy nem tudsz úgy tanítani, ha előtte a diákhoz nem kapcsolódsz. És azt mondja, csak úgy tudsz a diákhoz kapcsolódni, hogyha megismered, hogy ki tanítasz. Nem az a kérdés, hogy mit tanítasz, meg hogyan, hanem elsődleges az, hogy kit.
Igen, és hiszen azt mondja, ahhoz kapcsolódsz.
És azt mondja, hogy mivel az osztály a gyerekekből áll, ezért a pedagógus tud hozzájuk kapcsolódni. És nagyon érdekes volt, hogy viszont is láttuk, tehát amikor a gyerek elakad, akkor csak bekiabált az órán bármikor, Jukka, Jukka, és akkor odajött a nemzetközi konferenciák előadója, teljesen lehajolt, és azt mondja, itt van ez a betű, és itt ezt ebben akadtál el. Tehát annyira érdekes volt látni egyszerűen a magas színvonalat, és azt a teljesen a gyerekhez való lehajolást, ezt mind az ő személyiségében jó volt látni, mind az oktatási rendszerben. A másik, amiben a szabadságot láttuk, hogyha fizikai aktivitásuk nagyon erős a finneknek, és nem csak azért mozognak, mert mozogni kell, hanem rájöttek arra, hogy ez jó. Ez jót tesz nekem, ez jót tesz a mentál higiénémnek, a lelki egészségemnek, és este 9-kor még ott rohangáltak emberek a tó körül, és úgy néztünk rájuk, hogy hát ezek nem mennek haza. Nem, hanem része a mozgás az életüknek, de ez annyira, hogy a tanórán ott van a bordásfal, fölmehet a gyerek, és fölhúzhatja magát, vagy láttunk olyan helyzeteket, ahol ilyen gyűrű volt, vagy a tanár megtámaszkodott rajta. Hát voltak próbálkozásaink, hogy lenyomjuk a finneket, nem mindenben sikerült, nagyobb volt a gyakorlatuk az ilyen jellegű dolgokban, de képen jól mutatunk, amikor húzózkodunk, tehát majd teszünk fel ilyen képeket is, hogy tudjanak a kedves hallgatók mosolyogni. De olyan osztálytermeket láttunk, amire azt mondta Jukka, hogy az adott szükség hozta létre, és nem állandóak ezek az eszközök. Tehát lehet, hogy fél év múlva azt mondják a gyerekek, hogy most nem kell ez az elem, és ezt most cseréljük le, és legyen helyette egy másik. De értem. Például olyan, hogy a játékokat hogyan használták fejlesztésre, hogy amikor szünetben voltak a gyerekek, akkor kimehettek, és egymással versenyezhettek, akár ilyen ez a, mi ez a val, ez a fal, amin ilyen mozogni lehet, és akkor különböző...
Mászófal.
Nem, ezek kimondottan ilyen elektronikus dolgok, hogy a saját mozgását vetíti át, és ahhoz, hogy...
Kinet játékok. Ezek a kinet játékok.
Igen, valószínű olyanok, és az volt érdekes, hogy kettő diák odaállt egymással versenyezni, de köré állt, mindegyik köré 5-5 a saját osztályából, aki megszurkolt annak, hogy te legyél.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, Jánosi Ferenccel folytatjuk, hiszen a Szilárdi Erasmus utazás keretében Finnországban járhattak felnőttek és diákok, és finnországi élmények, finnországi oktatásról beszélgetünk. Maradjanak velünk!
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést Jánosi Ferenccel, aki az Erasmus utazásainak keretében Finnországban járt, kapcsolatok, az iskolai kapcsolatok fő szervezője volt. Ugye neked sokkal régebbiek a tapasztalataid, mint ez az egy utazás most Finnországgal, ezért a finn oktatásról, az oktatás szervezésről beszélgettünk. Mi az, ami még ott nagyon pozitív, ami esetleg, hát talán minta lehet, vagy inkább mondjuk azt, hogy más?
Maga az oktatásban 9. osztályig van az alapoktatásban a diák, így egy évvel később kényszerül rá, hogy döntést hozzon. És lehet, hogy pont az az egy év hiányzik nálunk, hogy még nem tudja átlátni, hogy saját maga sem, hogy mit szeretne lenni. Ez külön így egy pályaválasztási műsort majd valamikor megérhet, hogy vajon mennyire éretten választunk pályát, vagy azért választunk, mert valaki azt mondta, hogy jó lesz az neked.
Igen, és a diákok itt elmondták a beszélgetésben, hogy tizedikben már sokszor más városba költöznek, és önállóan albérletben laknak a diákok. Ez engem nagyon megragadott, hogy egy tizedikes diák 16 évesen egy önálló albérletbe mosogat, főz, ellátja önmagát. Szóval az önállóság.
Az önállóság az előjött abban is, amit a kollégák is meséltek, hogy az étkezésben visszaviszi, és igen, odafigyel arra, hogy mit tud tenni.
Már a tanárképzés is más, itt a szünetben arról beszélgettünk veled.
Finnországban a tanárképzés az egy megbecsült pálya a tanárnak lenni, de mégis találkoztunk azzal, hogy a most megváltozott körülmények, vagy még kisebb osztálylétszámok miatt akár még elégedetlenséget vagy sztrájkhoz fordultak tanárok. Ezek főleg az állami iskolákban voltak, tehát az egyházi iskolákban ilyennel nem találkoztunk, meg akkor pont nem tudtunk volna megfigyeléseket tenni ezügyben, de úgy láttuk, hogy a társadalom másképp tolerálta. A finneknél nagyon tetszik a bizalomkultúra. Tehát, hogy bizalom van az üzleti életben, és nem a pecsét fogja meghatározni, meg a szerződés, hanem az adott szónak még hitele van. Tehát ez szerintem magyar kultúrában nagyon vissza kellene hoznunk. Mind az oktatói, mind a tanulói szabadságot, hogy ha megválaszthatja valaki azt, hogy mit akar tanulni, akkor a tanár ott van, hogy segítse őt, de nem presszionálja, hanem inkább egy ilyen facilitátorként segíti az ő kibontakozását, vagy témában való elmélyülését. Mindenki azt mondja, hogy Finnországban a diákok azt csinálnak, amit akarnak, és ott káosz uralkodik. nem tapasztaltunk káoszt a tanteremben. Tehát azt láttuk, hogy ha megvan engedve, hogy időnként fölmenjek a bordás falra és kinyújtsam magamat, ha ezt Magyarországon mondanám, hogy ott a bordás fal, az összes 15 gyerek biztos, hogy azonnal menne egyszerre a bordás falra, és mindenki egyszerre akarna nyújtózkodni, leesni, minden. Itt valahogy nem ez volt, hanem akinek épp amire szüksége van, azt... És ez lehet, hogy a jóléti társadalomnak egy olyan elődje, hogy mi hozzászoktunk ahhoz, hogy állandó hiányból élünk, és ők meg többletből. És nagyon érdekes viszont ez a többletből való élésben, rendszeresen vannak olyan projektjeik, hogy Vietnámba elvisznek mondjuk iskolás gyerekeket, az a tamperei iskola is, amit mi meglátogattunk. Tőlük most volt egy diákunk, aki az ő volt diákja volt, de Magyarországra jött tanulni, és hosszabb ideig most 2 hónapon keresztül így a családunkban volt hétvégente ez a fiatal ember, és láthattuk azt, hogy mondta, hogy őt például Vietnámba kivitte az iskola, csak azért, hogy lásson sokkal rosszabb helyzetben lévő gyerekeket is, tehát a társadalmi szükségletekre való érzékenyítés, abban nagyon előjárnak a finnek. Most a fenntarthatóságban is sok mindent láttunk, kinyitunk egy kukát, az 4 felé van osztva. És rá van írva, hogy mit hova kell dobni. És volt egy ilyen, hogy patikai mérlegen látták a diákok, hogy most mennyi hulladékot termeltek ők maguk ezzel az egy tálcával, és hogy az egész iskolának hogy áll a mérlege. Tehát 2 mutató volt, egyik a pillanatnyi helyzet, a másik meg, hogy az iskola ennyi hulladékot termelt. És amikor ezzel szembesülnek a diákok, akkor azt mondja, hogy szükségem van nekem ennyire? Nem. Kevesebbet megelégszem? Akkor igen. Abból fogok enni. Amit nem tudunk átvenni a finnektől, az, hogy egy más a társadalmi berendezkedésük. Nálunk, amikor szabadságfokot adtak a diákjainknak, hogy azt csinálsz, amit akarsz, az nem volt olyan hatékony, mint amikor mondták nekik lépésenként, hogy most ezt kell csinálni. Építettünk egy nagy tornyot, és ott ebben kijött az, hogy hatékonyabban tudtak dolgozni először, mikor elmondták nekik, de amikor már ők tanították másoknak, akkor már nem kérték, hogy elmondják nekik, hanem ők nekik kellett odafigyelni, hogy pontosan kommunikáljanak, mert amit nekik hiány volt, azt már az új diákoknak úgy adták át, mint belső tapasztalat, és ez egy nagyon érdekes volt ezt a belső érési folyamatot látni, illetve azt látom, hogy egy ilyen utazás a gyerekeket fejleszti belülről, hogy használom végre a nyelvet. Nekem a heppem az, hogy ne nyelvvizsgád legyen, hanem alkalmazott nyelvtudásod. Legyen nyelvvizsgád, legyen papír, meg kell az, de azt látom, hogy olyan sokaknak, akinek papírja van, nem mer megszólalni egy idegen nyelvi környezetben. Hát lehet, hogy a diákok néha morgolódtak rám, de még amikor leültek velem beszélgetni, akkor is azt mondtam, most angolul beszélünk. És vagy nyomtam őket, hogy most ezt te oldod meg. Nem én fogok neked tolmácsolni, ezt te oldod meg ezt a helyzetet. Ott vagyok, segítek, igen, beugrok, igen, de ezt te oldod meg. És hogy teltek a napok, egyre magabiztosabban beszéltek, sőt, olyan kérdéseket tettek föl tanórán, hogy ők beálltak a tanulás-tanítás folyamatában angol nyelven hozzákapcsolódva az adott tanórához normál módon. Tehát nem csupán nyelvi, hanem a magyar ismeretet is kellett integrálni a tanultakat, és ez már a tanulásnak azt gondolom egy magasabb szintje.
Tehát akkor nagyot léptek előre a Szilárd és diákok a gyakorlatorientáltságban is. Befejezésül arról mesél nekünk, hogy a vallásosság, tehát maga a hitéleti oktatás hogyan működik.
Tehát Finnországban a népegyház az az evangélikus egyház. A kisebb felekezeteknek is nagyon jelentős befolyása van Finnországban. Például a pünkösdi finn misszió több mint 40 országban küldött misszionárusokat, és segíti a szerte a világon a finn tudással és lelkiséggel az ott élő embereket. Nekem volt lehetőségem Jyväskylában az ottani pünkösdi gyülekezet vezetőivel is találkozni, illetve még arra is volt lehetőségem, hogy az ottani gyülekezet egyik ima alkalmán kedden én voltam az ige hirdető, úgyhogy a gyülekezet pásztora meg tolmácsolt, tehát angol nyelvből finnre. A hitéletben én azt látom, hogy 100 éves múltan rendelkezett ez a gyülekezet, amit épp meglátogattam, és mégis megmaradtak egy mozgalmi jelleggel is, Tehát, hogy nem csak becsontosodva elvi dogmájaik vannak, hanem gyakorlati jelenlétük a város életében. Ezt láttam korábban Svédországban is, és a hitélettel kapcsolatban még nagyon jó volt látni azt, hogy egy gyülekezet, mondjuk 2000 fős gyülekezet volt ez a jüveszkulai, és hogy olyan termei vannak, ami valami nagy alkalmakra, de nagyon sok ilyen mobilizálható terem, és ezt láttuk az iskolában is, hogy vannak olyan tanulási terek, ami akár a folyosón van, de mégis nagyon hasznos, ha akár a diákok leülnek beszélgetni, akár feladatot oldanak meg, és ugyanígy ebben gondolkodik a gyülekezet is, hogy az adott termeinket, hogy tudjuk minél több színű módon, többféle módon használni, és azt láttam, hogy nagyon hangsúlyos a gyermek és az ifjúsági szolgálatok is, tehát a réteg alkalmaik is erősek voltak Finnországban.
Az iskolákban kötelező a hitoktatás, vagy az egyházi intézményekben igen?
Mi most két egyházi iskolát látogattunk meg, tehát nem volt lehetőségem most állami intézménybe menni. Áhítat rendszeresen van, illetve azt láttam, hogy a hitélet integrációja jelenik meg inkább, ami azt jelenti, hogy a biológia órán is az adott tárgynak előjöhet a bibliai tartalma. Vagy most itt, amikor csináltuk ezt a toronyépítést, hogy ez a víz probléma, Tamperében, amikor már én is segítettem a projektet, nem csak részt vettem benne, hanem levezetni is segítettem, akkor én meg behozhattam a hitéletből, hogy a Biblia mennyi mindent beszél az esőről, vagy az eső hiányáról.
Értem. Feri, nagyon köszönjük az összefoglalót, és nagyon köszönjük a részvételedet, a Szilárdis Erasmus finnországi utazásban nagyon aktív szervező jelenlétedet, és a szemedet, amivel nagyon sok mindent láttál és megosztottál velünk tapasztalatokat, akár a finn életből, akár a finn oktatásból. Köszönöm, hogy itt voltál és elmondtad mindezt.
Köszönöm a lehetőséget, üdvözlöm a hallgatókat, és aki nem volt Finnországban, annak javaslom, hogy érdemes elmenni, és hát remélem azt, hogy még az iskola tanáraival is lesz ilyen lehetőségem a jövőben is.
Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.